Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Az ókori vallások egyik közös vonása az aranykor mítosz. Atlantis, Lemúria és más rég letűnt birodalmak virágzása, ahol és amikor az emberiség sokkal szellemibb és sokkal emelkedettebb volt. Az aranykor embere közvetlen kapcsolatban állt az istenek világával, bizonyos értelemben kozmikus tudatossággal rendelkezett. Mi nem merészkedünk el a feltételezett aranykorig, arról beszélgetünk, hogy merre tart a mai ember. Haladunk-e biológiai, pszichológiai, szociális és spirituális értelemben, illetve halad-e az emberiség, mint közösség, és mi a helyzet a morális fejlődésünkkel? Egyáltalán mit tekintünk fejlődésnek? A műsor állandó vendégei Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító.
Kimerem mondani.
Azt azért ugye leszögezhetjük, hogy a szellemi fejlődés nem a tudásunk, vagy az intelligenciánk fejlődését jelenti. Induljunk onnan, hogy mit is jelent a szellemi fejlődés, szerintetek.
Ha visszakacsintatok a múltkori adás utolsó gondolatához, hogy a civilizációnk fejlődését nem a gazdasági jólétben kell keresni, hanem a mentális jólétünkben. Abban, hogy mennyire érzik jól magukat az emberek a bőrükben, és az egymáshoz fűzött emberi kapcsolataik minősége milyen. Mert egy olyan társadalomban élni, ahol elnyomó osztályok, akár bérrabszolgák, akár adós rabszolgáknak a hadain taposva érzik magukat jó, hát az nem hiszem, hogy egy jóléti társadalom.
De jól nem lehet. Tudja, hogy nem érzi ám jól magát, csak nem tudja, hogy mitől van rosszul mégis, miért nem harmonikus a külső-belső állapota.
Lehet, hogy vannak olyan csoportok, akik nem is tudják, hogy lehetne másként is, nem látnak mást, de élek a gyanúperrel, hogy ma már a gyors információáramlás miatt, ami a föld igen nagy százalékát összekötötte az internet révén, mindenki látja, hogy lehet másképp is élni, hogy nem csak egy tári zsírt lehet egész nem dolgozni, hanem lehet luxus világban élni tengerpartokon.
Én a luxus világban élőkre gondoltam, hogy ők tudnak nyugodtan és boldogan jól lenni, ha ilyen áron van jó létük.
Ugye van a tehetős embereknek a bűntudat, ez egy ismert pszichológiai jelenség, viszonylag sokat is tárgyalt, tehát hogy vannak erre kutatások. Ugye vannak, akik csoportokba járnak ezért, mert hogy bűntudatuk van, ugye többen akkor ilyenkor jótékonykodni kezdenek, hogy nem érdemeltem meg, nem jár nekem ennyi. Vannak, akik egy más éles stratégiát választva azt mondják, hogy hát a gyerekeim ne örököljenek ilyen sok vagyont, azt majd alapítványokba kiszervezem, ők csak annyit örököljenek, hogy ne kelljen szűkölködniük, és majd dolgozzanak meg ők a szerencséjükért, mert hogy nem egészséges ilyen nagy vagyont örökölni, és nagyon érdekes, hogy ezt azok is mondják, akik egyébként maguk is gyerekként nagy vagyont örököltek, vagy fiatalként, és hogy az nekik nem volt jó. Ugye nagyon sok az ilyen deviáns életút ebben a körben, drog, alkohol használat, különféle receptre kapható szerek használata, hangulatjavítók, szorongásoldók, altatók, de azért vannak pozitív példák. Van, aki művész lesz, van, aki tovább viszi a családi vállalkozást, valaki valamilyen ügy mellé odaállva a gazdaság erőforrásait így próbálja kamatoztatni, és persze van az is, aki üzletember, és aki azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, így jó a világ.
Igen, érdekes, hogy a gazdagsággal nem biztos, hogy ez a szellemi jóllét is együtt jár, valóban egy megfigyelt tény, és én magam is egyébként dolgoztam olyan milliárdosokkal életmód tanácsadóként, akik nem tudtak mit kezdeni ezzel a lehetőséggel, ahogy te is mondod, bűntudattal küzdöttek, mert inkább a szerencse köszönhető volt az a vagyon, nem feltétlenül a tehetségnek vagy a szorgalomnak, jókor voltak jó helyen, lehet így mondani.
De az már egy szép dolog megfogalmazza, hogy jár ez nekem, nem jár. A többség meg se fogalmazza, csak legfeljebb visszaél a helyzetével. Ki tobzódik ebben, és hangulatjavító vagy drogok fogságába esik, az nem ugyanúgy bűntudattal küzd, csak nem is tud róla.
Nyilván az a valamit kompenzál. Tehát ugyanarról beszéltek mind a ketten, csak a megküzdési mód különbözik igazából abban, amit te mondasz, Ági, és amit Bence, te mondasz. Ezt azért fontos talán ezt a gondolatot melléfűzni az előző adásnak, mert az tűnhetett úgy, hogy mi valami nagyon elitellenes világlátást képviselünk. Az elitben ugyanolyan emberek vannak, mint itt az asztal körül. Tehát, hogy nem gonosztevők, nem szörnyek ők. Bár tudnak azzá torzulni, de tudnak az eliten kívül is azzá torzulni emberek. Tehát, hogy ez nem az elit betegsége.
szó sincs arról, hogy elitellenesek lennénk, sőt én, ha lehet azt mondani, az elit alatt mást értek, a szellemi elitizmust. Mert hogy a legtöbb ember, aki beleszületik mondjuk egy ilyen vagyonos helyzetbe, az nincs is tisztában azzal, hogy a vagyon ahonnan származik, tehát egy szent tudatlanságban él. Kérdés az, hogy érdekli-e őt az, hogy milyen privilégiumokkal született, és honnan van ez, és akar-e ilyen kérdésekkel foglalkozni. Ugyanoda térek mindig vissza, önismeret, hogy akar-e valaki tükörbe nézni, hogy végül is, ha ez a sorsa, például egy ilyen kitüntetett gazdasági előnnyel születik, akkor ez mire ad lehetőségeket. És látok pozitív példát is, negatív példát is. Tehát vannak olyanok, akik tényleg ráeszmenek arra, hogy lehet, hogy ez a vagyon így önmagában értéktelen, akkor válik értéké, hogyha én ezt megosztom másokkal valamilyen formában. És hogy mondod, jótékonysági alapítvány, és valódi jótékonyság, nem csak egy fedőszer. Valódi hatást akar elérni. Van ilyen is, és van olyan is, ahogy mondod, aki tulajdonképpen legyint egyetre, és mások így jártak, én meg élvezem ennek az előnyeit. Hát hosszú távon az ilyen emberek nem lesznek boldogak. Mit jelent ez a hosszú táv? Egy korábbi adásban ezt említettem, ami így a gyászfeldolgozásról szól, hogy azok, akik meghalnak, és az ágyukon fölveszik velük az utolsó interjút, hogy hát mi az, amire az életükben valódi értékként tekintenek, akkor ott soha, de soha egyetlen egy haldokló sem említette a vagyont, hogy hú, hát milyen jó, hogy én ilyen gazdagságban éltem, vagy hogy a jólétet, hanem az emberi kapcsolatokról beszél mindenki, a barátairól, a szeretteiről, azokról az emberekről, akiktől igazi emberi érzéseket kapott, azok a valódi értékek. Ha most visszakapcsolom oda, hogy az eredeti kérdése, tehát hogy mentálisan fejlődünk-e, vagy mit jelentene egy fejlett civilizáció, pont az, hogy ezeket a belső értékeket helyezi most már a figyelem központjába, és azt nézi meg, hogy a gazdasági jólét mellett ugye mik azok a mentális tényezők, amitől jól érezzük magunkat egy társadalomban.
Igen, de ha egyre nagyobb azoknak az aránya, akik leszakadóban élnek, egyre szegényebb sorban, egyre reménytelenebbül és kilátástalanabbul, az elszegényedő középosztály, akkor egyre nagyobb az aránya azoknak is, akik nem fogják ezt a nézőpontot középpontba tenni, mert hiszen sokkal fontosabb az egyik napról másikra élés.
A számukra az meg is uralkodja, elég jól működik. Tehát, hogyha ma megnézzük a közbeszédet, akkor azért a legritkább eset az, hogy mondjuk a gazdasági elitet tennék meg ellenségnek, akitől jogokat vagy vagyont kéne elvenni, inkább migránsoktól félnek, vagy szexuális kisebbségektől, vagy fai vagy vallási alapon félnek emberektől, akik amúgy hasonló vagy még szegényebb helyzetben vannak, mint ők maguk. Nyilván a narratíva az a médián és a politikán keresztül közvetítve érkezik, hát egy jól azonosítható érdekcsoport érdekeit szolgálva.
Ugye a tudás az nem csupán ismeretszert, és ezt is leszögezhetjük, és ugye a kvantumfizika korában, minthogyha manapság újra felderengene, hogy a létezés az energia, és nem pusztán anyag, ami elég sokáig uralta azért a gondolkodást. És hát az, hogy a tömegszuggeszió mégiscsak az, hogy ez ne derüljön ki a széles nép tömeg számára, hát ezt az anyagi érdekek diktálják egész nyilvánvalóan. Szóval az átlagember figyelmét még mindig, vagy inger küszöbét nem éri el ez a nézőpont.
Igen, a mennyiség önmagában nem feltétlenül okol semmit. Tehát az, hogy valaki csak halmoz, gyűjt anyagi javokat birtokol, de annak semmiféle információtartalma, vagy energia hordozó jellege nincsen, értelmetlen.
Azért sokan nem is tudják, hogy ezen túl van más is.
Mondtad ezt, hogy lecsúszó középosztály, hogy ez annyira relatív, hogy mit jelent ez. Megkért valaki, hogy keresett gyerekkori fotókat. Én a 70-es évek második felében voltam óvodás, megnéztem azt a tárgyi környezetet teljesen objektív módon, amiben én gyerekként éltem, és hogy élt egy akkori középosztály Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ez nem volt átlagon aluli, ez volt az átlagos, síralmas, így bátran.
Na de akkor a nagy átlag ebben a síralmas létben volt, ma ez nem így van. Sokkal nagyobb különbségek
vannak. Hát
így van,
hogy nagyobbak a vagyoni különbségek, ezért tűnik kontrasztosnak, de én azt gondolom, hogy az, akit ma lecsúszott középosztálynak tartunk, az akár egy 50 évvel ezelőtti középosztályhoz képest is abszolút magasabban van, gazdaságilag, felszereltségben, például tárgyi vagyonban. De még egyszer ebben egyetértek, hogy attól, hogy most több dologot birtokolnak, ez az égvilágon semmit nem javít az életminőségükön. Tehát ez biztos.
Ugye, amit mondasz, Ági, hogy talán nem is tudnak arról, hogy lehetne másképp is, hogy esetleg van valami fajta szellemi gazdagság, ez nem a lecsúszó középosztályra igaz, mert ők tudják. legfeljebb nem fogadják el, de tudják.
Ó, mi a különbség?
Hát azt mondják, hogy nekem jó lesz a pálinka és a pszichológus helyett mondjuk. Jól funkcionál.
De nem azért mondják, mert olcsóbb a pálinka?
Nem, hanem azért, mert vagy tartanak a pszichológustól, vagy attól, hogy őket fogják elítélni, hogyha elmennek, vagy pedig van egy ilyen bizalmatlanság, egy ilyen hitetlenség. Ez nagyvárosokban mindenképp azt látjuk, hogy egyre kevésbé tipikus, de azért még jelen van. Akinek ténylegesen nincs arról, vagy kevésbé van arról tudása, azok a tényleg nyomorgók, a nyomornegyedekben élő emberek, mert ők napról napra élnek és túlélnek, tehát hogy ők nem a szellemi elégedettséget keresik, hanem az aznapi kenyeret.
Igen, de azért azt gondolom, aki rabszolgaként éli az életét, tehát napi 8-10 órákat dolgozik, és aztán még háztartást vezet, meg gyereket nevel, alig van pénze akár nyaralásra, és ugyan a napi betevőjét megkeresi, de ezen túl nem sokkal többet, hasonlóan nincsen kapacitása kitekinteni a mindennapokból.
Az más, hogy esetleg kapacitása nincs hozzá, de a szocializációt megkapja erre. Tehát hozzájuk elérnek ezek az üzenetek, nem tudják, hogy esetleg
de
ez lehetne.
Ha nincs kapacitása befogadni, akkor nem ér el hozzá. Lehet, hogy a gépén ott lenne, ha megnyitná, de nem nyitja meg.
Hogy hol kezdődik a kapacitás, vagy hogy lehet egy életminőséget javítani? Én egyszer láttam egy nagyon egyszerű példát arra, hogy mi is a zen buddhista praxis. Egy megbeszélésen rohant két ember, és az egyikük egy zen buddhista gyakorló volt, a másik egy hétköznapi ember, és akkor valahogy szerencsésen elkaptak egy olyan buszjáratot, amivel 10 perccel korábban érkeztek, és akkor az egyikük mondta, hogy de jó, hogy 10 perccel korábban menjünk, és akkor kezdjük 10 perccel korábban a megbeszélést. A zen gyakorló meg azt mondta, hogy nem, gyere, üljünk le erre a padra, és 10 percet töltsünk itt üldögéléssel, és élvezzük a napsütést, és csak nézzük a forgatagot. Ez nem kerül semmibe. Tehát az, hogy valaki ebből a sürgésforgásból, amit te mondasz, igenis adjon magának csak napi 10 percet, ahol leül és szemlélődik, ahol egyáltalán reflektál, nem feltétlenül önmagára, arra, ami a környezetében van, itt kezdődik. Bármilyen hihetetlen, ez a boldogság kapuja, hogy ez ember egy pillanatra megáll ebben a sürgésforgásban, és teret és időt enged annak, hogy valami más történjen. Jól érzed, Ági, hogy szerintem a rabszolgaság, ahogy így mondod, ezek az emberek valójában a saját elméjük rabszolgái. Azt, hogy folyamatosan azt az életet kell élni, és azt kell éltetni, aminek a rabigájában, a darálójában töltjük az életünket, nem pénz kérdése, hogy valaki ebből kiszáll.
Hát igen, és akkor megint előjön a szabad akarat kérdése, amiről már szintén sokat beszéltünk, hogy hatalmunkban áll-e a gondolataink megváltoztatása, a cselekedeteink megváltoztatása, vagy a tanult, a kapott, az öröklött mintáink, az áthúzalozott agyunk, az visz minket, és nincs menekvés, így működünk, és borzasztó nagy traumának kell ahhoz történni, vagy szenvedés megélésének, hogy valaki azt mondja, hogy nem akarom tovább ezt csinálni. És egész addig, amíg ez nem történik meg egy emberrel, nem fog tudni kilépni. Megtalálja mindig a magyarázatot, a kifogást, akkor is, ha nincs jól a bőrében.
Hát addig egy működő rendszert működtet. Lehet, hogy te vagy én kívülről azt mondjuk, hogy lehetne ezt jobban is, már hogy neki jobban, de ő belülről az ő számára az egy működő rendszer. És ahogy mondod, ha nincsen szenvedésnyomás, akkor változás nem feltétlenül lesz. Én sokkal inkább egyébként azt látom, tehát nem az, hogy nem ír el az üzenet, hogy akkor lehetne másképp, hanem hogy elindul egy önhibáztatás, hogy lehetne másképp, de én nem tudom, nekem nem megy. És ugye van ennek egy olyan változata is, amiről most beszélgetünk, aki jár segítőről segítőre, kipróbálja a hagyományos, a ezoterikus, a mentáligénys, a mindenfajta segítségnyújtást, általában csodát keresve, és azt mondja, hogy de hát annyit dolgoztam magam, és még mindig vacakul vagyok. Hát nem megy ez nekem. Ugye erre van egy olyan magyarázat, hogy akkor rosszak a segítők, valami hazugságot, valami hamisságot ígérnek, ami nem elérhető. Ezzel találkozom sokkal ritkábban, és sokkal inkább azzal, hogy én velem valami baj van, valami akkora baj van velem, és ebből a gondolatból nagyon nehéz valakit kimozdítani, egyébként terápiában is nagyon nehéz kimozdítani, hogy akkora baj van velem, rá kéne jönni, hogy mi az, meg kéne kapnom a diagnózist, és akkor majd minden megváltozik, mert akkor megkapom a fókuszált kezelést, meg a tablettát, meg a gyakorlatokat, és majd akkor jól leszek, és nem. Ez nem így működik.
Hanem hogy működik. Beszéljünk a helyes tudásról, tehát hogy mi szolgálhatja a szellemi fejlődésünket.
Hát igen, magát ezt a fogalmat kéne akkor definiálni, hogy mit érthetünk szellemi fejlődés előtt, és Ugye azt mondtuk, hogy az egyén fejlődését igenis ez a szenvedés nyomás, ez készteti.
Hadd vágjak közben, tapasztalatból mondom, én magam is átestem ezen, és sok mindenkitől hallom, hogy az első fázis az, amikor a környezetet hibáztatják mindenért, ami nem történik meg, vagy történik velük, amit nem úgy szeretnének, és az egy nagyon nagy minőségi váltás, vagy változás, amikor elkezd azzal foglalkozni, hogy na de jó, a saját hozzáállását hogy tudná meg változtatni. Tehát, hogy már nem kifeleteként, már nem kifele mutogat, hanem azt mondja, hogy mi az az működésmód, ami szerint én ezt a dolgot magamban kezelni tudom, helyére tudom tenni. És ez a kapcsoló átbillentés, ez szerintem egy mérföldkő.
Ez abszolút egy mérföldkő, és én talán ennek az átmenetnek a megállást tekintem a fordulópontjának. Ez igaz a társadalmi változásokra is. Az a baj, hogy a társadalom soha nem áll meg. Elképesztő például, hogy ipari gyártó cégeknél heti 7 napban, 24 órában folyik a gyártás, soha nem áll meg. A karbantartás is folyamatos. Nincs az, mint régen, hogy gyárleállás, és akkor egy hónapig csak sepregetnek, tisztogatnak, rendbe teszik, áttekintik a folyamataikat. Nincs megállás. Ez egy elmebaj. Ha az ember ezt csinálja a saját életében is, és azt mondja, hogy nem állhatunk meg, soha nincs megállás, az nonsens. A hibáztatás az nagyon gyakran azért kifele mutat, hogy ő a hibás, a környezetem a hibás, a külső világ a hibás, mert valaki ebben a mókuskerékben darál és őrül, ahhoz, hogy ő ráismerjen arra, hogy lehet, hogy neki is lehetne esetleg változtatnia gondolkodás módján, a reakcióin, az érzelmein, az, hogy belső munkát kezdjen el végezni, ahhoz először az kéne, hogy ott álljon meg. Erről is beszéltünk korábban, amikor a pszichoszomatikáról volt egy adásunk, hogy a testnek a betegség egy ilyen jelzőberendezés, egy ilyen fékező mechanizmus, az erről szól, hogy állj meg, és nézd meg azt, hogy nem biztos, hogy a környezeted a hibás.
Ugye azt mondtad, Ági, hogy az egy fontos változás, amikor valaki rácsodálkozik arra, hogy jé, rajtam is múlik az, hogy milyennek élem meg a világot, meg magamat. És ez így van, valószínűleg nagyon más élethelyzetű emberekkel szoktunk te meg én találkozni, mert akikkel én találkozom, ők ezen már túl vannak, és általában át is estek alól túloldalára, sőt lehet, hogy ebben éltek egyébként mindig, hogy minden érén vagyok a hibás. Minden felelősség rajtam van. Ha beteg vagyok, én tehetek róla. Ha nem tudom jól kezelni magam számára a bármilyen érzelmet, haragomat, stressz, bármit, akkor én vagyok a hibás. Mindenről én tehetek, mert én nem vagyok elég jó, elég érdekes, elég értékes, elég szerethető, vagy elég fontos.
Én azért szoktam találkozni sok olyan emberrel, aki másokat hibáztat mindenért.
Nálam a praxisban ez nagyon ritkán jelenik meg.
Nyilván, mert te már a másik oldalon.
Megjelenik akkor, amikor ilyen nagyon merev személyiségű emberek családon belül generációs kapcsolatok konfliktusánál. Tehát mondjuk a sértett nagymamák. Tisztelet a kivételnek, de náluk gyakrabban látom ezt, hogy a gyerekem így, meg úgy, meg amúgy, és akkor belemegyünk egy picit, hogy és ő mit csinált így, meg úgy, meg amúgy, és akkor úrnak ki a terápiából. Hogy ebben nekem is volt felelősség, az biztos, hogy nem a gyerek volt a rossz. Uh-huh. Nem enged az unokákhoz.
Igen, mi a szélsőségekben gondolkodunk. Vagy a külső világ a hibás, vagy akkor én vagyok a hibás. Maga ez a gondolat, hogy hibát kell keresni, vagy hibást kell keresni, na az a hiba. Nincsenek hibák, élethelyzetek vannak, és az emberek különböző módon tartanak ennek a feldolgozásában. És a reakciók egy része lehet helyes, lehet helytelen. Muszáj megengedőnek lenni. Én hallgatók tudják, hogy egy buddhista világszemlélettel rendelkezem. A buddhizmus nem egy ítélkező világszemlélet. Ő azt mondja, hogy egyszerűen figyeld meg azt, hogy mi zajlik benned, hogyha éppen most magadat hibáztatod, akkor tudatosítsd, hogy magamat hibáztatom. Ha a világot hibáztatod, akkor tudatosítsd, hogy a világot hibáztatom, de tudd, hogy egyik sem igaz.
De kell az igazság, kell valami stabilitás. Én most arról beszélek, aki ezt hallja, és azt mondja, hogy na jó, de hát mégiscsak valahova igazodnom kell.
Hát igen, de az igazságot platóni értelemben csak az igazán bölcsek ismerik. De az igazság egy transzcendens fogalom, egy platóni felfogás szerint, és azzal áll kapcsolatban, hogy valaki képes sokkal nagyobb összefüggéseiben a valódi bölcsesség birtokában látni, hogy az egyes cselekedeteknek mi lesz a következménye. Most ez olyan szerteágazó, ugye erre szerintem kvantumkomputerek lesznek legfeljebb alkalmasak, és most talán bízhatunk abba, hogy majd a szupermesterséges intelligenciák esetleg belátják azt, hogy ezeknek a cselekedeteknek az összeható következménye majd hova vezet. Tényleg lesz, mint a Douglas Adams-i regényben, a Galaxis úti kalaszosban a megagy, aki belátja a világ összes lehetséges jövőképét, és ebből a legjobbat számunkra ki tudja választani.
Most erről úgy beszélsz, mintha ez olyan távoli jövő lenne, amit mi biztosan nem élünk meg, de lehet, hogy az unokáink sem, vagy talán, ha elég gyors a fejlődés. Na de ilyen világok voltak már a múltban, vagy legalábbis legendák szólnak erről.
A legendák azok, igen, őrzik ennek az emlékét, ez így van, ahol ennek a bölcsességnek a birtokában, vagy ezzel való közvetlen kapcsolatban éltek az emberek. Tehát van Hésziodosznak például az aranykor mítosza, ami azt mondja, hogy ennek az aranykorban élő embernek az étosza, ami nagyjából a mai értelem szónak felel meg, az mintha ilyen közvetlen módon kapcsolódott volna az isteni bölcsességhez. És ezek az emberek nem azért értek harmóniában, mert kikényszerítették belőlük a harmonikus együttélést, hanem mert tudták, hogy a cselekedeteik következményi micsodák, és mi az, ami a harmóniát szüli, mi az, amit nem. És ehhez képest, legalábbis mondja Hésziodosz, mi már a vaskor gyermekei vagyunk, akiknek az értelme, mint hogyha elfelejtette volna ezt, hogy mi ez az igazság, mi ez az isteni rend, amihez igazodni kéne, és hát ilyen értelemben vakok vagyunk, és elfelejtettük azt, amit mindig is tudnunk kellett volna. És ezért mondja Platón egyébként, hogy a valódi bölcsesség az visszaemlékezés. Erre az igazi isteni igazság.
Mikor volt ez az igazság, ez az isteni igazság? Hova teszik?
Korban? Hát az istenek születésének idején, ami egy mitikus kor, és ez az érdekes, hogy hát akár az óegyiptomiak úgy hívták, hogy az első idő, vagy az első pillanat, ami nem egy valódi idő volt, hanem az olyan, mintha csak valahogy az emlékeinkben létezne.
Ez azért nehéz, amit mondasz, mert ez mindjárt olyan messzi távolba helyezi tőlünk, ami valóban elérhetetlen, és inkább csak a mesék birodalmában van. Nem tudjuk kötni az itt és mosthoz a saját életünkhöz.
Ezzel vitatkoznék. Egy jungiános pszichológia azt mondja, hogy valójában az erre való visszaemlékezés az nem időben történik, mert ez valamiféle időfeletti bölcsesség. Ez nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk a 10 000 évvel ezelőtti atlantiszi, vagy lemúriai, vagy árkádiai kultúrának volt a sajátja, hanem pont ezek a mítoszok, amelyek erről szólnak, ezekről az ókori nagy civilizációkról, ahol még harmonikus egységbe jött az emberiség, egy olyan kollektív tudat alatti emlékezetének a lenyomatai, amelyek ott vannak bennünk. Tehát ha ezt meg akarjuk találni, ezt a bölcsességet, nem a múltban kell kutakodni, ókori ásatásokon, hanem a saját belső tudat alattink világában, mert ott viszont tudjuk, hogy mi ez, és ez felszínre hozható, mint emlék.
Volt egy ilyen kérdésed még 2 ezelőtt, Ági, hogy tehát mi az igazság, mit mondjunk azoknak a hallgatóknak, sok bizonytalanságot nem mondjunk nekik. Akkor én most próbálom nagyon-nagyon gyakorlati szintre, pszichés működés szintjére ezt lehozni, ezt a dolgot. Szóval, hogy én úgy látom, hogy ebből a szempontból két stratégiában lehet élni az életet, vagy két stratégiából. Az egyik az azt mondja, amit te kérdezel, hogy megtalálom az igazságot, ezt kínálják a vallások, van egy univerzális igazság, rátalálunk, attól minden helyére billen az életben, és tudjuk, hogy kell élni, mik a morális iránytűk merre tartanak, és így tovább. Mi a helyes élet, azt követjük, és nekünk jó lesz. Ez az egyik megközelítés, de találjunk rá egy biztonságos világra, amit az igazság képvisel. Van egy másik, egy pszichológiai emberkép szerinti megközelítés, ami azt mondja, hogy nincs ilyen. Tehát nincs végleges igazság, ilyen értelemben nincsen egy biztonságos állapot, mert ha lenne is, ha próbálnánk is ilyet teremteni, a világ folyton változik, ez folyton összetörne. És ezt tapasztaljuk is terápiában egyébként klienseknek, akik próbálnak így biztonságot teremteni, hogy körbepásztázzák magukat szerető barátokkal, eltávolodnak a bántó családtagoktól, és így tovább, és akkor egyszer csak jön valami rendszerhiba. És azonnal összeomlik a rendszer, aztán persze kapcsolódik a barátok, azok megerősítik, hogy ő szerethető, és akkor pár nap alatt így visszaépül ez a biztonság. Na most ehhez képest a pszichológiai emberkép az inkább olyan, hogy azt mondja, hogy eddig az életem során, ha visszanézek, rengeteg nehézséggel, krízissel találkoztam már szembe, és úgy is elmesélhetem az életem történetét, mint a hiányok, krízisek, fájdalmak sora, engem mindig ver az élet, de úgy is elmeséltem pontosan ugyanezt a történetet, hogy ebből én mind fölálltam valahogy. Hogy az élet bármit hozhat elém, nem tudom, mit fog hozni, mert az élet, a világ valójában bizonytalan. De abban bízhatok, hogy előbb-utóbb lesz arra valamilyen válaszom. én meg fogok tudni azzal küzdeni. Ez gyökeresen más, mint hogy a biztonságos világ, a végső igazság keresése felé lépjünk. Itt magunk felé lépünk, a megküzdési képességeink felé lépünk.
Hát ez igaz, én mégis egy misztikusabb választ hagyhozzak erre, és egyébként azért is, mert nekem Tar Bencének szent meggyőződésem, hogy ez így van, és nyilván megint a platonista én nem fog megszólalni. Szokratészről jegyezték azt föl, hogy akárhányszor ez a kérdés felmerült, hogy na és mi az igazság ebben a helyzetben, akkor erre az automatikus válasza az volt, hogy hát én nem tudhatom, de meghallgatom, megkérdezem önmagamat. És akkor általában volt olyan, hogy mozdulatlanságban révett, és befele figyelt, mert hogy az igazság az egy érzet valójában. Ő daimonnak nevezte ezt, lélekvezetőnek, azt a principiumot, ami ilyenkor a morális iránytünket valamilyen irányba állítja, hogy ott megszólal valami érzet, valami belső hang, hogy ez helyes, helytelen, igaz,
van,
vagy nem
aki
igaz.
Gyomorszájában érzi egy helyzettel kapcsolatban, hogy az most rendben van, vagy nincs.
Így van, én is ezt gondolom, mert ez a saját tapasztalom, ezt, hogy az ember ezt érzi. Amikor az ember befele figyel, akkor ez az igazság érzete, ez megszülethet, a lelkiismeret hangja megszólalhat, és akkor az egy határozott igen, vagy nem. Nagyon sokszor azért, akik morálfilozófusok és ezt a fajta igazság felfogást vallják, úgy gondolják, hogy ez az igazság érzet az emberiség többségében kollektíven egybevág. Tehát mintha ez valamiféle kollektív tudatosságnak a megnyilvánulása lenne. Persze nem mindenkinek jó az igazságérzete, tehát megcsalhat ez bennünket, de a kollektívának az igazságérzete az csalhatatlan. És muszáj idehoznom, mert én kollektivista vagyok ebből a szempontból, és nem annyira ilyen kinyilatkoztatás párti, hogy ez nem egy kiválasztott ember, vagy nem egy kiválasztott mikrocsoport, hanem az emberiség kollektív bölcsességébe hiszek én, és valószínűleg azért, ha már itt tudjátok, hogy milyen evolúcionista szemléletet is valunk, mert ez a fajnak az érdeke.
Mondok egy felsorolást, ami szerint, ez is egy állítás persze, csak az az öt erkölcsi szabály, az, ami mindenkiben működik. Ez a másokon való segítés, az igazságosság, a hűség, vagy más néven a lojalitás kérdése, a tekintélytisztelet, és a szentség, tehát a lemondani tudás, a tisztaság, a jóság. Szóval ezek a erkölcsi szabályok mindannyiunkban belünk születetten benne vannak. Az egy más kérdés, hogy sorra rendre megsértjük ezeket, de ezt érezzük belülről.
Hát ezt nevezte volna Hésziodosz ennek az univerzális étosznak, ami minden emberben ott van, mint lelkiismeret, mint alapvető emberi tulajdonság. Ez egy nagyon izgalmas kérdés egy ilyen evolúciós szempontból, hogy ez akkor valóban belünk született, esetleg genetikailag kódolt, és mármint viselkedés minta hajlamosít bennünket ezeknek a erkölcsi viselkedéseknek a gyakorlására, vagy pedig ez egy kulturálisan öröklött valami. Én feltételezem, hogy ha ez egy előnyös tulajdonság együttes, akkor ez genetikailag is öröklődik, és az emberben igenis megvan a hajlam arra, hogy ő morális lényként.
Miért szedjük meg? Azt tűztük célul, hogy a fejlődés lehetőségéről beszélünk, vagy arról, hogy fejlődünk-e egyáltalán. Azért szedjük meg, mert mégse fejlődünk. Ott van ugyan, de kevesek vagyunk hozzá.
Van erre egy érdekes elmélet az evolucionista pszichológiának, hogy azt mondja, hogy a társadalmi helyzettől függően ad egy személy egy megküzdési módot egy adott helyzetre, egy adott problémára. Mindenkiben ott van több fajta alapmegküzdés is. Nekem egy picit kinyilatkoztató ez, de azért elmondom, mert érdekes. És hogyha mondjuk valaki egy ilyen nagyon hátrányos, nagyon jogfosztott, kiszolgáltatott helyzetben van, akkor ő mondjuk nem elmegy és dolgozik fillérekért, vagy egy tárizsért, hanem mondjuk ellopja a tehetőstől, ami egy B-stratégia. A tehetős az, ha csak nem kleptomániás, tehát hogyha nem pszichésen beteg, akkor nem fog lopni. Tehát ez egy gazdasági kérdés például. És ugyanez igaz a többire is, amit felsoroltál, hogyha pillanatnyi érdekeink úgy kívánják, és egyébként pedig lehetőségünk legálisan nincs kilépni abból a helyzetből, amiben vagyunk, akkor váltunk ilyen B-stratégiákra, amiket törvényellenesnek tartunk.
Vagy
erkölcsileg. Én nem vagyok biztos abban, hogy volnának velünk született univerzális igazságaink, ellentétben Bencével. Ha lennének szerintem, akkor nem kellenek a törvények. Persze lehet azt mondani, hogy de vannak, csak nem kapcsolódunk hozzájuk, befelé kell figyelni, meg kell találni őket, és akkor már nincs szükség a törvényekre, ha ezt mindenki elvégzi ezt a munkát. Én egy picit más szempontból is megközelíteném ezt. Tehát nagyjából mindegy, hogy amit Bence te mondasz, vagy amit én mondok, azt fogadja el valaki a saját igazságának. Az a kérdés, hogy neki működik-e. Szerintem csak ennyi a kérdés. Mert nagyon szuper dolog, akár a vallásos hit is, hogyha az egy erőforrás. Én ugye ateista vagyok, de ha egy terápiában egy hívő ember jön hozzám, és érzékelem, hogy neki ez egy pozitív kapcsolódás, ez egy erőforrás, akkor erre mindig építek. Véletlenül sem kérdőjelezem meg a hitet. Én meg nem hiszek, tehát, hogy ezt, hogy el tudjuk fogadni egymás mellett, akkor békében élünk. Szerintem csak ez a kérdés, hogy mi az, ami működik. Neked személy szerint mi az, ami működik.
A múltkori adásban talán emlékeztek még rá, eljutottunk arra a pontra, amikor megállapítást nyert, hogy tulajdonképpen az állatvilágtól, a természettől korán sem szakadtunk el olyan szinten, mint amit gondolunk magunkról. Tehát, hogy a majom agy, ahogy akkor Bence fogalmazott, az még mindig működik, és bár technológiailag, tudomány szempontjából sok területen meghaladtuk azt az állapotunkat, de hát egy kicsit még mindig ott ragadtunk, tehát nem értük utol lelkileg, pszichésen, erkölcsileg azt a szintet, ahol tarthatnánk. Te lehet, hogy ezt nem lehet gyorsítani.
Ugye.
Mi a módja, mi lehet az út, hogy mégiscsak behozzuk ezt a lemaradást?
Ugye azt emeltet ki, hogy technológiailag fejlődtünk. Azt gondolom, hogy nem kizárólag technológiailag fejlődött az ember, hanem abban az értelemben is, ahogy nagy közösségek együttműködnek. Tehát kialakulnak a hiedelemvilágok, ezek részben vallási, részben pedig politikai hiedelemvilágok, államok, pártok, felekezetekhez tartozik, és ez lehetővé tette azt, hogy nagy tömegben az emberek össze tudjanak fogni egy-egy eszméért, vagy amit annak gondolnak.
Tehát az állam azt is lehetővé teszi, hogy jól elnyomja azt, ami belőled hogyne fakadna.
Hogyne, azért is össze lehet fogni, tehát hogy annak kapcsán is össze lehet fogni, mert akkor azt ugye közösen csinálja az a társadalom, hogy ahol zsarnokság van, az zsarnokság van, te magad is zsarnokság vagy, mondja Örkény. Tehát, hogy lehet így, és lehet úgy is. Azt gondolom, hogy ebben is fejlődtünk, a nagy csoportban való együttműködésben is abszolút fejlődtünk, morálisan nem.
Na. Tehát mindennek ez a kulcsa, mintha így éreznénk.
Hát itt a majom agyat emlegeted, tényleg így van. Tehát aki elhazudja azt, hogy társadalmilag fejlődtünk, az nem veszi tudomásul azt, hogy ennyi ember még relatíve ekkora békében soha nem élt a Földön. Tehát az, hogy 8 milliárd ember ilyen szinten tűri egymást, tehát sokkal több békétlenség, háborúskodás kellene, hogy legyen, ha csak a majom agyunk irányítana bennünket, ami alatt az ösztönerőket értjük.
Tehát azt mondjátok, hogy van fejlődés, nem csak tudományosan, technikailag.
Tehát ez erkölcsi fejlődés, azt nem tudom, de társadalmi mindenképpen. Tehát, hogy ekkora tömegek ilyen szűk helyekre összezárva, mégiscsak relatíve ekkora békében élnek, ez szerintem elképesztő. Állatkísérletek százai bizonyítják, hogy még 10 egér még el van egy teráriumban, hogyha 20 egeret teszel be ők, akkor elkezdik egymást marni, mert már nincs elég helyük. Most az embereket olyan szűk helyre zártuk össze, és olyan elképesztő populációk vannak, és mégse ölik meg egymást. Ez igenis fejlődés, hogy erkölcsi fejlődés, azt nem tudom, de valahogy az agyunk adaptálódik, tehát a viselkedésmódunk mégis képes alkalmazkodni ehhez a környezethez. Én nem ebben látom a szellemi felemelkedést, hogy megtanultunk ilyen környezetben és egymás mellett élni. Én azt látom, hogy ezek a társadalmak igenis lehetővé tették a legtöbb ember számára, a jóléti társadalmakról beszélek, hogy elkezdjenek úgymond kicsit mélyebben önismerettel foglalkozni, önvizsgálattal, elkezdjék keresni azokat a közösségi élményeket, amelyek aztán egyéni élet szintjén is lecsapódnak, és az egyének lelki fejlődését támogatják. Annyi mikroközösség van ma a világban, hogy még soha ennyi, és ez egy óriási társadalmi változás, hogy nem mondják meg, hogy neked ehhez az egy típusú közösséghez kell tartoznod, mint mondjuk az én fiatalkoromban, hogy kiszes kell, hogy legyél, vagy úttörő, vagy
de azért tudom. Mesterséges környezet volt azért az a 40 év, amiben mi felnőttünk. Hát
ez, de miért ez nem mesterséges?
Hát én nem tudom, hogy most mesterséges, de rengeteg a szabadon formálódó közösség, akiknek nem mondják meg, hogy mi az az ideológia, ami miatt neked össze kell járnod, hanem te alakítod ki végül is azoknak a szabályait, az alapjait, és millió egy közösség van. Tehát az embernek sokkal nagyobb a szabadság, hogy miben valósítsa meg önmagát, milyen közösséghez tartozzon, és azoknak az élményeknek a megszerzésén keresztül ő ráeszméljen arra, hogy hú, hát ebben én ki tudom magam bontakoztatni.
Ugyanakkor felidézem, amit Máté már többször mondott több adáson keresztül, de most itt az alkalom, hogy kifejtse a gondolatot, hogy a most következő generáció lesz az a generáció hosszú idő után újra, amelyik rosszabbul fog élni, mint a szülei.
Hát ez konkrétan azt jelenti szó szerint, ahogy mondom, tehát, hogy anyagi értelemben ennek a generációnak rosszabbak a gazdasági kilátásai, a saját lakáshoz jutás, a saját autó megvásárlása, az sokkal nehezebbé vált, mint előtte bárkinek.
De a jóléthez való viszonyulás nem vált nehezebbé? Független ettől? Nem a jólétről beszélek, a jól létről.
Hát az alakul. Az alakul, hogy az ember mindig alkalmazkodik. És nyilván nagyon nehéz egy generációról úgy beszélni, mint hogyha ez egy egységes massza lenne, nincs ilyen.
Persze.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy generáció, akkor egy csomó különféle réteghelyzetben lévő ember összességéről beszélünk, és amit mi most itt pedzegetünk, az szerintem a nagyvárosi fiataloknak az életkilátásai, és kizárólag rájuk igaz, de rájuk sem maradéktalanul az, amit most beszélünk. Tehát, hogy ott mondjuk fölmerül ez az élménykeresés. Tehát, hogyha nem tudok házat venni, ha nem tudok autót venni, ha nem lesz soha saját vagyonom, tulajdonom, akkor azt a kis pénzt, amit megkeresek, azt elköltöm utazásra, élményekre, étteremre, koncertre, szociális eseményekre. Ez egy alkalmazkodás, azt úgy se tudom, akkor arról lemondok önként. Az frusztrálna, hogyha azt hajtanám, és nem lenne meg, hanem helyette inkább valamifajta élményeket hajszolok. Ugye ezt mondják a generációkutatók kivétel nélkül, én bevallom férfiasan, a praxisomból nagyon kevéssé tudom ezt visszaigazolni, amivel találkozom, hogy ma már nem csak az a kérdés mondjuk egy középiskola végén, hogy hol tanuljak tovább, ha egyáltalán ez fölmerül, hanem melyik országban tanuljak tovább. És mondjuk 10-ből 9 nagyvárosi fiatal ezt a kérdést teszi föl, hogy hova menjek el innen, ami szerintem egy óriási válságjelenség.
Te is osztod a véleményét Bencének, hogy fejlődés igenis van. Tehát nem igaz az, hogy a történelem folyton ismétli önmagát, az ember semmiből nem tanul, ugyanott tartunk, ahol 40 évvel ezelőtt, mindig jönnek azok a hazug, szélhámos, beteg vezetők és világot irányítók, akik újra és újra törbe csalják a népeket.
Ez is van, a történelem is léti önmagát, meg az is van, hogy mint közösség tudunk jobban együttműködni. Tulajdonképpen erről beszélt, azt hiszem Bence is, én is, csak máshonnan közelítettünk ehhez. Ugye Ági, egy korábbi kérdésedhez viszont itt ragadnám meg a szót, hogy kapcsolódjak. Ugye ez a majom agy, majom lét, és ezt hogy tudjuk meghaladni? Nem kell meghaladni. Nem az a kérdés, hogy hogy haladjuk meg, hanem hogy hogyan gazdálkodjunk vele. Mert ez nem egy rossz dolog, hogy majom agyunk van. Az egy lehetőség, amivel vagy megtanulunk együtt élni, vagy moralizálunk egymás fölött, és akkor sokkal rosszabbul
vagyunk. De nem azt beszéltük a múltkor, hogy beszabadult a gyerek a fegyverraktárba, és ez a probléma?
Az egy B probléma, vagy hát igazából A problémával növi ki magát, de hogy ott ugye az a gond, hogy nem tanultunk meg együtt élni a technológiával, és a nagyobb gond, hogy nincs is, aki megtanítsa. Lemaradtunk a technológiai fejlődéssel szemben már azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia Isten igazából megjelent volna és átformálta volna.
De ez mit értesz most ez alatt, hogy nem tudunk egy eszközt használni? Ezért leszünk függővé.
Igen, igen, nézd meg, hogy hány ember függő, hogy hány ember teszi ki önként a magánéletét, például a közösségi média platformokon, és aztán hogy szenved attól, hogy milyen reakciókat kap erre, az önértékelését ahhoz igazítja, hogy gyönyörű influencerek azok másképp néznek ki, mint ő maga. Ezekre gondolok, meg arra, hogy a cyberbullyingból hogy nem lehet kiszállni, és hasonlókra. Tehát, hogy meg tudjuk tanulni, mert nagyon le vannak butítva ezek a technológiák, hogy hogy kell használni, föltölteni a profilodat, stb., mert azt egy majom szintjére egyszerűsítik le körülbelül, de hogy élni hogy kell ezzel, ez az életedre hogy hat? Hát az senki nem mondja el neked.
Na most fejlődünk, vagy nem fejlődünk? Miért lesz újra háború? Miért öljük egymást? Miért választjuk meg az idióta elmebeteg hatalomra törőket, és tartjuk hatalomban őket? Visszatérő kérdések nem hagyjak nyugodni, szerintem sokakat.
Igen, hát ez a hatalom akarás, hogy miért választjuk meg azokat, akik nálunk hatalmasabbnak tűnnek, azért, mert azt hiszük, hogyha ők hatalmasok jutnak hatalomra, akkor mi is osztozhatunk majd az ő hatalmukba, tehát ez nem változott valóban, ez egy etológiai kényszer, hogy az én erős barátom akkor engem is erőssé tesz. De a Mátéra viszont, hogy miért gondoljuk azt, hogy a mostani fiataloknak rosszabb a helyzete, és nehezebben fognak vagyonhoz jutni? Hát egyrészt azért, mert a vagyon mértékét fejben az emberek teljesen máshova helyezik ma már, mint tették akár ezt 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Ma egy fiatal úgy érzi, hogyha ő neki, ahogy mondod, azonnal nem lesz háza, autója, jachtja, és nem jár minden évben nyaralni, akkor ő tulajdonképpen egy értéktelen nyomonút életet él. Nyilván ezt kell átkeretezni, hogy valóban ez kell-e, ez jelenti a jólétet. El lehet-e menni valahová, új életet kezdeni, ami nem feltétlenül ezeket a kényszereket tükrözi. Azért Magyarországon is nagyon sok olyan falu van, ami félig elnéptelenedett, ahová várnák a visszatelepülőket.
Tehát na de hát miből fog megélni? Hát nincsen munkahely a környéken, nem is lesz munkahely a környéken. Nem lehet, hogy csak a veteményes meg a csirkéket ápolja és abból él, vagy igen?
Hát ugye ez kérdés, hogy annak idején, amikor még nem volt ilyen szervezett társadalom, akkor ezek a társadalmak, vagy ezek a kisközösségek hogy szerveződtek? Nem támaszkodtak egy külső-felső államhatalomra, aki eltartotta őket, hanem egymást támogatva tudtak megélni, és hát ezek az életmódváltó kisközösségek, amelyekről már korábbi adásokban sokat beszéltünk, hogy egy ilyen alternatív életközösségnek a létrehozása ma is legalább annyira életszerű és legitim, mint volt 200 évvel, 500 évvel, 1000 évvel ezelőtt. Ez egy paradigmaváltás. Ilyen értelemben kilépni a társadalomból, esetleg olyan közösséget létrehozni, ahol nem játszik szerepet a pénz.
Biztos, kérdés, hogy van ilyen, de ez nagyon kevés ember, mert közben pedig ott van a mindent uraló és elnyomó, a gondolkodást leszűkítő média világa, az internet világa, amiből nagyon nehéz kilépni, és a többség ebben él, ebben a mókuskerékben él.
Most nem olyan, mindenkinek ezt kéne csinálni. Hát csak azt mondom, hogy ugye hát vannak alternatív életformák, életstratégiák, nyilván a társadalmat ez így nem oldja meg, tehát ha megint az egyént és a társadalmat szét kell választani ebből a szempontból, ez nem a társadalmi berendezkedést oldja meg. De nem értek azzal együtt, hogy szükségszerűen rosszabbul kell, hogy éljenek az emberek, valószínűleg máshogy fognak élni, mint a korábbi generáció.
Akkor a fejükben kell átállítani ezt a szemléletet.
És ugye a előző kérdésre, drági, azt hiszem a választ a múlt alkalommal próbáltuk mi megadni, mert hogy azt, hogy például az ökológiai válsággal mit csináljunk, az már tudott. Már nincsenek kérdések, csak nem csináljuk. Hogy a hogyan vegyük rá azokat, akiknek ebben van lehetősége változtatni, ez a nagy kérdés. Hogyan tegyük vonzóvá az elit számára, hogy változtasson. Miért jutunk mindig vissza ugyanoda és ugyanoda és ugyanoda? Hát mert a nagy rendszereink, ahogy erről beszéltünk, azok a változást, meg az állandóságot is nagyon kívánják, és alapvetően nem lettünk másmilyenek emberként, ezért nem fogunk nagyon más utakat sem járni, csak más eszközök között. Csinálunk nagyon hasonló dolgokat, mint amit korábban csináltunk. És egyéni szinten, amire Bence most az előbb is kapcsolódott, meg a mai adásban szerintem erről beszéltünk főképp, egyéni szinten lehet ebből kilépni. Ugye az önismeret, az érzelemszabályozás képességének a fejlesztése, kommunikációs konfliktuskezelési képességnek a fejlesztése, a másokhoz való kapcsolódás, hogy kinyitom az ajtót, és megkérdezem a szomszédot, hogy hogy van. Meg a baráti társaságaimat ápolom, meg a munkahelyi közösségeket ápolom. És mondjuk nem költözök el 5 évente, meg nem váltok munkahelyet 5 évente, mert akkor mindig felbomlanak ezek a közösségek. Én magam nem közvetlenül foglalkozom ilyen közösségekkel, de olvastam kutatásokat, amik ezeket vizsgálják. Például Takács Sánta Andrásék kutatásait ajánlom a hallgatók figyelmébe. Ők azért arra jutnak, hogy nem olyan könnyű habos-babos állam ez, mint ahogy ez elsőre tűnhet, hogy nagyon-nagyon sokszor van az, sőt, sokkal többször van az, hogy ezek a közösségek elindulnak, lelkes emberek elkezdik szervezni, majd szétesnek egy pár év után. És nagyon ritka, hogy ezek megmaradnak tartósan együtt. Mert nagyon nehéz olyan kis közösségi szinten egy csomó különböző embernek együtt élnie akkor, ha mondjuk nem szervezi valaki hatékonyan az életüket, hogyha egyébként nem ismerik önmagukat, hogyha vannak nehézségeik az érzelemszabályozással, a konfliktuskezeléssel, akkor azok ott is ki fognak jönni, azokat elviszik magukkal. Attól, hogy közös az értékrend vagy a világszemlélet, az nem jelenti azt, hogy akkor ők a legnagyobb barátságban fognak tudni létezni.
Hát ezek a legjobb alkalmak arra, hogy tanuljuk önmagunkat.
Ez így igaz. Mindig én úgy látom, mint kulturális antropológus, hogy a kultúra képzés hiánya áll ezek mögött. Tehát ez egészen egyértelmű, hogy egy társadalmi, vagy akár egy kis közösségi berendezkedés akkor tud működni, ha ott egy kulturális szokásrend kialakul. Tehát vannak ünnepek, szokások, amelyeket a közösség közösen elfogad, gyakorol, és ennek van egy ilyen rendtartó szerepe. Hogy rendtartó egy közösség, az azt jelenti, hogy megtartja ezeket a kulturális szokásrendeket. Ennyit jelent. Ez nem kell, hogy vallásos legyen, mert mindenki rögtön a vallásra asszociál, hogy akkor ez szekta. Nem, szó sincs erről, de hogy valami keretrendszer kell köré, az nem kérdés. Ha nincs keretrendszer, akkor ezek a közösségek menthetetlenül széthullnak. Ez így igaz.
Ti optimisták vagytok a közeljövőt tekintve, vagy a következő 10-20-30 évet tekintve az emberiség, vagy akár csak Európa létét nézve?
Én óriási fejlődést látok minden nehézség ellenére, amit mondunk, pusztán az információ mennyiség felhalmozódása miatt. Tehát annyi mindent tudunk ma már a világról, annyi mindenről van tényszerű adatunk, hogy ezeknek az elemzése, amire most már gépeket használunk, ki fogja olvasni azokat a bármilyen furcsa, de helyes irányokat, amelyeket az emberiség követhet. Ha hangsúlyozom, hogy követhet, a kérdés az, hogy mi el fogjuk-e fogadni azt, hogy azt nem egy ember hozza, hanem adott esetben mondjuk egy rendszer, vagy egy program, vagy egy elemzés, és azt mondja, hogy már pedig ez a helyes irány, akkor mi ezt elhisszük-e, és hallgatunk erre.
Hát vagy pedig megint a leghangosabbakra és a legagresszívebbekre hallgatunk, akik gátlástalanul megtévesztenek tömegeket, ami már számtalanszor előfordult a történelem során. Szóval téged egyáltalán nem nyomaszt a küszöbünkön zajló háború, téged nem nyomaszt az a gazdasági és ökológiai helyzet, amiben éppen vagyunk, tehát ezektől te mind el tudsz tekinteni.
Hát én ezeket tüneti szimptomáknak látom, ezek törvényszerű következményei azoknak az áldatlan és megoldatlan helyzeteknek, amelyek ellettek odázva nagyon sokáig, most hatnak ezek vissza, tehát ez nem egy végállapot. Bárki azt gondolja, hogy ez most így marad, vagy ez egy permanens.
Hát
ez
rosszabb is lehet valóban. Ne. Jó, hogy mind a ketten meglepődtetek, tényleg nem lehet rosszabb?
Hát hogy ne lehetne? Ugye úgy tetted fel a kérdést, Ági, hogy optimisták vagyunk-e a világ, illetve Európa következő 20-30 éve tekintetében. Én nagyon-nagyon nehezen tudom elhelyezni magam az optimista és a pessimista tengelyen. Én azt gondolom, hogy Európa képes lesz megküzdeni azokkal a kihívásokkal, amikkel szembenéz majd, de azt is gondolom, hogy nagyon sok megoldásunk az ma elfogadhatatlan erkölcsileg. Ha hirtelen ezek így előjönnének most, akkor borzasztóan szégyenkeznénk, és azt látnánk, hogy na, második világháború, az azt követő szovjet rendszerek totalitárius államai tértek vissza, és az ő gyakorlataik tértek vissza. Tehát én valahogy így látom a jövőt, hogy ez optimista vagy pessimista, ezt mindenki döntse el maga. Nekünk van elég erőforrásunk arra, hogy megküzdjünk azokkal a kihívásokkal, amik érnek bennünket a következő 20-30 évben. Sokkal inkább, mint például Fekete-Afrikának, Latin-Amerikának, Közel-Kelet nagy részének, és mondjuk Ázsia nagy részének.
Mentális erőforrásokra gondolsz, vagy anyagi erőforrásokra?
Gazdaság és katonai erőforrásokra gondolok.
És a mentális már megint hol marad? A lelki, a szellemi?
Hát ugye az akkor kell, amikor békeidő van. Ha elfogynak az erőforrások, akkor ott háború lesz.
Elfogytak?
Fogynak.
Fogynak és újra termelődnek, ugye, tehát ez megint a természetnek egy rendje. Erős az a kifejezés, talán már idéztem ebben a műsorban, de a természet az végtelenül tékozló. Tehát ez mindig is így volt. Az evolúciót megnézzük, nagyon apró, egyedi változásokkal kísérletezik. Mi emberek is ilyenek vagyunk, hogy építünk egy társadalmat, mondhatjuk, hogy ennek a szabályrendszerét felállítjuk. Valamikor kérdezted, hogy miért szegjük meg ezeket a szabályokat folyamatosan. Szerintem azért, mert teszteljük őket. Mert folyamatosan kísérletezünk, és az ember mindig ezekből a kísérletekből tanul. Van, hogy ezek a kísérletek végzetes kísérletek, és százezrek, milliók halálát okozzák. Volt erre történelmi példa, nem egyszer. Ha ezeknek a tanúságait ugye megtanuljuk, akkor fejlődünk, úgymond, ez a fejlődésnek a záloga. Senki nem szeret persze az áldozati csoportba esni. És ez az érdekes, hogy így fejlődik valóban az intelligencia, hogy az ember felismeri azokat a döntési helyzeteket, ahol neki jól vagy rosszul, de döntenie kell.
Miért van mégis olyan érzésem, hogy egy Sztálin után itt egy Putyin is, nem sok különbséggel?
Ugye ezeket egyenként lehet megérteni. Tehát ha Putyint akarod megérteni, akkor nézd meg, hogy hogyan jelentéktelenedett el Oroszország. Nem gazdasági értelemben, mert úgy éppen erősödött a magas olajár és a magas földgázár miatt, és tudott fegyverkezni, bár nem annyit, mint szeretett volna a szankciók miatt 14 után. Viszont a másik oldalról kulturálisan teljességgel elveszítette Ukrajnát. Most ebben a háborúban elveszítette a komplett ex-szovjet térséget. Most éppen próbál kompenzálni részben Ukrajnában, részben Afrikában, ami Kína engedi neki, és ezt támogatja, addig ez meg is fog valósulni. Ha a nyugat úgy dönt, akkor a nyugat tud annyi erőforrást oda vinni, hogy oroszok még 2 évig bírják maximum ezt a háborút, hogy akkor elvesztik, és akkor az egy rezsimváltással is jár. Csak ugye az egy veszélyes, egy atomhatalom esetében, tehát nem biztos, hogy ezt meg akarja recikóztatni a nyugat.
És akkor mi az út? Hosszú háború?
Nyúló háború, majd egy befagyott konfliktus. Nem biztos, hogy ez lesz, de ez a legvalószínűbb. És ugyanígy megérthető külön-külön a gázai helyzet, a szudáni helyzet, a nigeri helyzet, ezeket egyenként lehet megérteni. Ezeknek nem egy gyökér oka van, amiért az emberiség oda jut vissza, hanem egy konkrét, nem tudom, egy hatalmi vákum, egy erőforrás szűke, egy geopolitikai, stratégiai érdek.
Minden háború egy ideológiai válság valójában, és én azt gondolom, hogy itt igazából ideológiák háborúznak, még nagyobb kontextusba emelve ezt, az egyén és a társadalom konfliktusa rajzolódik ki minden háborús helyzetben. Hogy az egyénnek köze van-e egyáltalán egy ilyen társadalmi konfliktushoz? Bele kell, hogy álljon. Fel kell, hogy vegye a fegyvert. Mi van, ha mindenki leteszi a fegyvert?
Miért nem teszik le?
Hát ez a nagy kérdés, hogy miért nem teszik le. Az önismeret hiány, döntésképtelenség, egyfajta rabszolgasors, egy lelki terror miatt. Itt jön ugye az egyén.
Tudott.
Én azt gondolom, hogy igen, ez az ideológia, amit mondasz, mögé lehet tenni, de ez is egy eszköz, egy manipulációs eszköz, a nemzettudat. Nem kell, hogy magyarázzuk bárkinek, hogyha 200 kilométerrel arrébb születik, akkor már egy más nemzetnek a tudatát kéne, hogy viselje. Tehát ez egy geográfiai adottság. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes ingoványos talaj, mikor valaki erre hivatkozva ragadt fegyvert, hogy a nemzettudata diktálja ezt. Ostobaság, ezt ki kell mondani. Ez egy helyrajzi adottság.
Na de most az volt az igazi kérdés, hogy mindazok tükrében, amit az elmúlt két adásban megbeszéltünk, a fejlődünk-e, haladunk-e, ha haladunk mifelé, összességében véve, bár röviden erről nem lehet nyilatkozni, mégis ti nyugodtak vagytok?
Én azért vagyok nyugodt, mert még egyszer azt mondom, én információ és tudás alapú társadalomban hiszek, ezt korábbi adásokban is elmondtam, tehát ennek a pozitív visszahatása, ez szinte beláthatatlan. Tehát akkora változást hoz majd itt a 21. század végére, fel se fogjuk azt, hogy mi következik ebből a mérhetetlen mennyiségű információból, amit sikerül most már nem csak összegyűjtenünk, de fel is dolgoztatnunk. Tehát igen, én abszolút nyugodtan alszom, egy fejlődést várok ettől, nem egy visszaesés.
Nem fogom meglepni a hallgatókat, másképpen látom, igen, van egy információs robbanás is, nem csak egy vagyonkoncentráció, hanem egy adatkoncentráció is zajlik. A világban szerintem az a kérdés, hogy ez ki és mire fogja tudni felhasználni, hogy ezzel mit fogunk kezdeni, és merre menjünk tovább. De én is nyugodtan alszom, mert attól, hogy éjszaka álmatlanul forgolódnék, a világ nem lenne másmilyen hely, de az életminőségem, az enyém, az nagyon másmilyen lenne. Sokszor, sok helyen próbáltam már képviselni, hogy a hatókörünk az nagyjából addig terjed, ameddig a kezünk meg a lábunk elér, esetleg a szavaink néha, és azt, hogy én hogy élek meg valamit, azt maximálisan az én felelősségem valamilyen irányba alakítani. És ez független attól, hogy milyen a világ. Mert attól, hogy én szoronganék mondjuk az ökológiai krízis közelgő lehetséges hatásain, vagy épp az adatkoncentráció lehetséges mellékhatásain, a mesterséges intelligencia lehetséges mellékhatásain, és így tovább, attól a világ nem lenne másmilyen hely, csak nekem.
Hát akkor folytatjuk természetesen, de már egy új témával jelentkezünk a jövő héten. Maier Mátétól és Tarbence Lászlótól búcsúzom, ahogy hallgatóinktól is, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében. Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.